Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, Kis Róbert Rihárd vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk Lengyelországba, megnézzük Varsót, Krakkót, egészen az északi területekig, el fogunk majd zarándokolni Csesztahovába, ha már a zarándoklatról van szó is, elmegyünk a vallási központba. Az itteni nagyon érdekes kegyhelyet is megnézzük, és sok-sok izgalmas dolgot elmesélek önöknek a lengyel történelemről is, úgyhogy érdemes velem tartaniuk a mostani egy órában is itt a Világszámmal. Azt hiszem, hogy igazán jó ide kirándulni. Manapság a fapados légijáratok világában tényleg pillanatokon belül ide lehet érni, de autóval sincsen messze. Én számos alkalommal voltam kocsival például Krakkóban, és hát első pillanatban arra gondolnánk, hogy Lengyelország, te jó ég, a valóságban pedig pillanatokon belül odaérhetünk. Tehát igazából nem annyira vészes ez az utazás. Voltam úgy is, hogy a lengyel-ukrán rendezésű Európa-bajnokság idején Varsóba elmentem kocsival meccset nézni, és elindultam ugyan látszólag időben reggel, aznap reggel, csak hogy elfeledkeztem arról, hogy hát itt sem mindig úgy működnek az útépítések, ahogy feltétlenül kellene, úgyhogy a hivatalosan már átadott, az ebbe idejére készült autópálya a valóságban még épült. Tehát nem mindegyik sáv volt kész, állandóan leszűkítették a sávokat, úgyhogy végül is az utolsó pillanatban úgy érkeztem meg a mérkőzésre, hogy már esélyem nem volt, hogy parkolóhelyet találjak, és hát Isten talán megbocsátja meg a helyiek is. Végül egyetlen egy módszert választottam, egy ilyen kis parkos résznél, furán hangzik, de a kis kocsit eldugtam a bozótosba, hogy ne vegyék észre ott, és valahogy csak ott maradt, és nem bántották Istennek hála. Aztán pont odaértem úgy a mérkőzésre a kedves barátommal, ugye hát már jó pár éve volt, hogy még a himnuszokat játszották, és végigélveztük a fantasztikus foci meccset. Aztán persze kiszabadítottam a kocsit, és mentünk a szálláshelyre, mert volt egy kellemes szállásunk. Megnéztük egy kicsit Varsót, aztán elmentünk, és estér már Krakkóban is voltunk. Előtte még azért megnéztük Auschwitz környékét is, tehát igazából elég nagy túrát tettünk. De nagyon sok alkalommal voltam Lengyelországban. Legelőször anyámmal Csesztahovában, mégpedig autóbusszal, ugyanis az eszperantisták szerveztek egy túrát. Ugyan anyám nem tanult eszperantóul, de mint jó könyvelőt elvitték magukkal, és emlékszem, hogy megállt az autóbusz, rögtön jöttek oda rengetegen, hogy van-e kolbász, van-e szalámi, és a szalámit be lehetett cserélni aztán mindenféle dologra, vagy akár készpénzre is. Abból pedig vásárolhattunk izgalmas kegytárgyakat, vagy vallási emléket, vagy bármi mást, amit akartunk. És az is furcsa volt, hogy egy kolostor mellékszobájában volt a szálláshelyünk, és hát emlékszem, amikor reggel felkeltünk, akkor én ugye fiú voltam, és akkor rossz irányba mentem, úgyhogy így furán néztek is rám a kedves kis novíciusok. Aztán másnap nagyon korán elindultunk a híres templomba, és hát mai napig bennem van az ott hallott ének, az iszonyatos tömeg, mert rengetegen voltak. De nagyon megszerettem Lengyelországot azért is, mert valóban mindenhol azt tapasztaltam, hogy van finom karamella, van nagyon-nagyon egyedi hangulat, és nagyon kellemes és vendégszerető fogadtatás. Erre számíthattam, bárhány alkalommal erre jártam. A lengyel történelem különösen érdekes egyébként, és hát tényleg Lengyelország az, amit aztán háromszor is felosztottak, tehát igazából meglehetősen viszontagságos a lengyel történelem. Mi Lengyelországnak meg lengyeleknek hívjuk. Egyébként ugye hát a polszkit, a polákot használják igazából, mert hogy Lengyelország neve a kora középkorban a nagy lengyelországi tájegységet benépesítő polan néptörzsről kapta a nevét, és a magyarban pedig azért lengyel, mert hogy a lencsánok neve őrződött meg népnévként, ez egy még régebbi néptörzs volt, és ezért hívtuk a területet lencsán akkor lengyeleknek. Aztán a másik névtörzs meg a polán volt, és abból meg lettek a polákok, meg a polánok. Az 1300-as években Nagy Kázmér volt az, aki lényegében megszilárdította az ország gazdaságát, és 1364-ben Krakkóban megalapította a később Jagellóról elnevezett első lengyel egyetemet. Hát ő volt az a király, aki, és most idézek, fából épült országot kapott, és kőből épültet hagyott maga után utódaira örökül. Ugye ideig az idézet, mert hogy rengeteg mindent tett Nagy Kázmér, a legendás uralkodó. A hadi sikerek azért nem mindig voltak egyértelműek, mert hogy a német lovagrend egyre nagyobb területet hódított meg, és lényegében a Balti-tengertől elvárta Lengyelországot, és itt nagy területet megszereztek. Egyébként ők fenyegették a litván államot is, tehát jelértemben elég erős alakulatot hoztak létre a lovagrend tagjai. A lengyelek Litvániával is voltak unióban, a Jagellóházi uralkodók vezetésével 1385-től, és volt egy nagy csata is a keresztes lovagokkal 1410-ben, ez volt a Grünwaldi csata, és végül is ez az unió, a lengyel-litván unió szétverte a német lovagrend seregeit, és lényegében ezt követően már nagyobb területek fölött gazdálkodhattak. A gazdasági fellendülés elkezdődött Lengyelországban. A 16. századra igazi nagy hatalommá vált Lengyelország, és ezt tartják aranykornak, az 1500-es éveket tartják aranykornak a lengyelek. Egyébként Krakkóból Varsóba is ebben az időszakban került át az ország fővárosa, hogy centrálisabb helyen legyen a főváros. Aztán megtámadták a lengyeleket a svédek északról, és hát ezek a támadások, ezek a viking-svéd támadások bizony azért eléggé kemények voltak, úgyhogy nem volt könnyű dolguk a lengyeleknek. A kozákok is bebetörtek, és folyamatosan gyengült Lengyelország, míg nem jöttek az oroszok, a poroszok, meg az osztrákok is, és lényegében ők háromszor is felosztották egymás között a lengyel területeket, 1772-ben, 1792-ben és 1795-ben, úgyhogy a szétdarabolt Lengyelország 123 évig nem is volt rajta a térképeken. Újra meg újra voltak mindenféle felkelések, a lengyelek próbálkoztak, de végül csak az első világháború után, amikor a felosztó hatalmak vereséget szenvedtek, vagy széthullottak, akkor lehetett újra lengyel államról beszélni, és november 11-től, 1918. november 11-én van ismét Lengyelország, és lényegében ez a nap Lengyelország függetlenségének az ünnepe. Aztán a második világháborúban megint megszállás alá került, ugye lényegében Hitlerék támadtak szeptember 1-én 1939-ben Lengyelországra, ezzel vette kezdetét a második világháború. Úgyhogy nagyon hosszú ideig azért a Lengyelország fölött mindig gyámkodott valaki, és utána is azért a szovjet befolyási övezet részeként hát volt erős gyám azért. Ma Lengyelország területe több mint 312 ezer négyzetkilométer, és hát többségében alföldi sík területről van szó. Ha az átlagos tengerszint feletti magasságot nézzük, akkor 174 méter, tehát valóban megterem itt minden jó dolog, bár azért az idő nem annyira meleg és kellemes, mint mondjuk a délvidéki területeken, de csapadék van bőven cserébe. Többségében római katolikusok élnek itt, többen vannak, mint 40 millióan a lengyelek, és rengeteg-rengeteg olyan idegenforgalmi célpontjuk van, ahová jönnek a turisták. Vannak persze rekordok is, lengyel rekordok, meg beszélhetünk legekről is. A legrégebbi egyetemi város például ugye Krakkó, mert 1364-ben lett itt egyetem. A legrégebbi város az időszámításunk szerinti második században keletkezett, a mai Kalisz városa, a leghosszabb városi piactér, az a Pultuszki főtér, 400 méter hosszú és mezei terméskövekkel rakták ki. Ugye a legnevezetesebb szentély az a Csesztohovai kolostor a csodatévő szentképpel, miről már meséltem a műsorban. A legnagyobb vár az a Malborki keresztesvár, 13. századból származik egyébként. A Biebrzai Nemzeti Park az a legnagyobb nemzeti park az országban. Rengeteg tó van, ugye a Mazuri tóvidéken, csak nem 80 méter mély a legnagyobb tó a Magas Tátra, öt tó völgyében. De ha már a legeknél tartunk, a lengyel legeknél, a legnevezetesebb idegenforgalmilag jelentős rezidenciákról, várakról, ha beszélünk, akkor azért az Ujazdi várat mindenképpen meg kell említeni, mert hogy ennek annyi ablaka volt, ahány nap van az évben, és annyi szobája, ahány hét, és annyi terme, ahány hónap, és annyi bástyája, ahány negyed év van egy évben. Úgyhogy ezt megépíteni sem volt egyszerű, hogy mindenre figyeljenek, és semmit ne roncsanak el. Ha megkérdezni tőlem, hogy hova érdemes mindenképpen elmenni Lengyelországban, akkor Varsót, Krakkót mindenképpen említeném, és hát Krakkó körül persze meg kell a történelmi fontos helyeket is nézni mindenképpen, de Gdansk is, az egykori hanzaváros is nagyon érdekes, a műemlék és világörökség részét képező óvárosi terület valóban megér egy látogatást, és az éjszakai élet is itt nagyon-nagyon jelentős. A gótikus városháza a város egyik jelképe Gdanskban, meg hát ugye a piactér háza is, gyönyörű díszített háza is, legendásak. Bár a legtöbben az esti bulikra emlékeznek, ezek legtöbbször a hosszú piactéren látható Neptun szökőkúttól indulnak, és aztán irány valamelyik menő kávézó vagy éjszakai szórakozóhely. Nyáron rengeteg külős hely van, és ezek közül bőven választhatunk. A tengerpart elég népszerű a nyári időszakban, bár azért hát nem olyan a víz, mint ha a Maldív-szigetekre mennénk, de kétségtelenül kellemes, és hát vannak nagyon jó helyek is. Jó pár lengyel városban találkozhatunk a jellegzetes, ilyen matszínű, középkorias épületekkel, a fali díszekkel, ezeknek egyedi a hangulata, és szerintem érdemes itt bőven sétálgatni. De azt gondolom, hogy nekem a nagy kedvencem mégis a főváros Varsó. Itt azért sokat jártam, és ami érdekes, hogy a második világháborúban jelentős része elpusztult a településnek. Ugye itt fel is lázadtak, és az ide érkező szovjet csapatok nem segítettek, mert hogy Sztálin úgy gondolta, hogy hát nem jó, hogyha túlságosan megerősödik Lengyelország. De az biztos, hogy fantasztikusan újjáépítették. Hihetetlen, hogy milyen precizitással és gondossággal építették újjá az épületeket. Úgyhogy a mai napig, amikor itt teszünk egy sétát, akkor úgy érezzük, hogy valami csodába csöppentünk. Az óvárosi piactér például egyébként az 1600-as évek végének hangulatát idézi, a patricius házakkal nagyon szépen megcsinálták az összeset. A Barbakán még ami nagyon híres, mert hogy az óvárosi városfalak meg az egyik kapu védelmére egy nagy kőbástyát építettek, ez a Barbakán, ez is Varsó egyik jelképe. És hát az óvárosban híres a Sellő szobor is, ez is Varsó fontos látnivalói közé tartozik. A városnak a címerében is benne van egyébként a Sellő, az óvárosi Sellő, ez egy nagyon híres szobor. A királyi palotát még mindenképpen érdemes megnézni, a Márványterem talán a legizgalmasabb a lengyel királyok képmásaival, és hát ez azért is fontos, mert azért ugye Hedvig révén, meg más módon is van magyar vonatkozása is, meg ugye Nagy Lajos révén, tehát kihúzhatjuk magunkat, hogy mi is itt vagyunk. A vártér a királyi palotával a legimpozánsabb talán, ilyen nagy vörös épület, ezt biztos, hogy ha valaki erre jár, akkor látni fogja, és egy fantasztikus nagy oszlopot is találunk itt, Zsigmond király szobra van a tetején. Ha valaki Varsóban jár, akkor mindenképpen érdemes megnéznie a Lazienki Palota együttest, ami a parkjáról híres. Egy klasszicista stílusú vízi palota van itt. Szaniszló Ágost királynak a nyári rezidenciája volt, és fantasztikus hangulata van az egésznek. Varsóban találjuk még a Vilanovot is, ami harmadik Szobieszki János király nyári rezidenciája volt. Ez is egy gyönyörű palota, és ennek is elképesztő a parkja. Ha tavasszal indulunk útra, és Varsóban ezt megnézzük, hát káprázatosak a virágok is május környékén. Azért van még bőven látnivaló, van egy hatalmas nagy épület, ami egy picit azért emlékeztetett jó néhány orosz város óriás tömbjére is. A Kultúra és Tudomány Palotája az 50-es években épült, de hatalmasra sikerült egyébként, és hát ez uralja azért a városkép jelentős részét. De megvilágítják éjszaka, és jól néz ki. Tehát nem a szocialista realizmus jutról leszünk be, hanem inkább mondjuk az Empire State Building világa, úgyhogy ezt tényleg jól megcsinálták. Varsóban este lényegében pillanatokon belül le tudunk ülni, akár a tavasz-nyári időszakban egy jó kis étterembe. Nagyon szeretik a finom kolbászos krumplis ételeket, rengeteg minden készül krumplival, úgyhogy szerintem a magyar ízlésvilágnak azért a lengyel konyha eléggé megfelel. A Százkert és az ismeretlen katona sírja vasárnapkor különösen érdekes, mert akkor van őrségváltás is. A Varsói Állatkert pedig, hogyha szeretjük az állatkertek világát, akkor mindenképpen megér egy látogatást. Bár szerintem egyébként a világ állatkertjei közül a budapesti rendkívül jó, és jó pár esetben azért sok időt töltöttem állatkertekbe. Van még Sydneyben, meg Brisbaneben is jó állatkert, de a Varsóit is azért érdemes meglátogatni akkor, hogyha hosszabb ideig vagyunk a lengyel fővárosban. A Varsói Egyetemi Könyvtárnak van egy kert a tetején, ez még nagyon érdekes. Az egyik kerületben, amikor sétálgatunk, akkor eljuthatunk idősebb Antal József utcába is, mert hogy ő a második világháború alatt menekült, egy kormánybiztos volt, és ő szervezte a segítséget a lengyel menekültek számára, úgyhogy utcát neveztek el róla. De megkereshetjük második Rákóczi Ferenc házát is, kétnyelvű emléktábla hirdeti, hogy itt lakott Rákóczi. Utcát neveztek el Kossuth Lajosról, Petőfi Sándorról is, úgyhogy van azért bőven utcanevünk itt Varsóban. Egy kedves barátom egyszer megkérdezte, hogy hát ha a második világháborúban elpusztultak az épületek, akkor hogyan tudták egyáltalán azokat újraépíteni. Nos, rengeteg régi festményt kerestek meg. Amikor már volt fénykép, akkor fényképeket, régi ősi tervrajzokat különböző hitelsejeken megpróbáltak felkeresni, és hát ez alapján próbálták meg újraépíteni az 1600-as évek hangulatában Varsó jó pár óvárosi részét, és ahol pedig semmit se találtak, ott a fantáziájukra bízták a tervezők, hogy milyen legyen, és hát nagyon jól sikerült egyébként a varsói óváros, a Stare Miasto. Itt az óvároson, az óvárosi piactéren van talán a legtöbb turista, de a Barbakánt is nagyon sokan megnézik, ugye ezt a híres bástyát. Van még egy érdekes legenda, miszerint a főtéren a Zsigmond oszlopon található szobor, amikor veszélyfenyegeti Varsót, felemeli a kardját, ugye Zsigmond, hogy megvédje szeretett városát. Ez a legenda. A királyi palota is egyébként a második világháborúban teljesen elpusztult, már amiattak a központi téren, az óvárosban találnak, ugye a város főterén, és hát ez az, amit biztos, hogy látni fognak, mert olyan óriási és centrális helyen van. Múzeum van benne most, meg galéria, van két eredeti Rembrandt kép is egyébként, meg számos lengyel festő alkotása. Egyébként az 1400-as években építették, és amikor Varsó lett a főváros, akkor a közigazgatás is itt működött, meg a király is itt lakott. Aztán a második világháborúban ez is lényegében szinte teljesen megsemmisült. A főtéren a királyi palota mellett van a Szent Anna templom harangtornya. Ide érdemes felmászni, mert hogy gyönyörű a panoráma. A kultúra és tudomány palotájáról már meséltem önöknek. Nos, ez egy 230 méter magas épület, sőt egy picit több is, mint 230, és 3000 szoba van benne. Irodák, posta, mozi, még úszoda is helyet kapott, meg könyvtár és színház, és itt működik a Lengyel Tudományos Akadémia is. Egyben ez Varsó legnagyobb konferencia központja, ahol 4500 vendéget tudnak fogadni, bár most azért már több más konferencia központ is épül. Van egy hatalmas kongresszusi terem, ahol majdnem 3000-en elférnek, úgyhogy van itt bőven minden. Egyébként itt is van egy hatalmas terasz, és innen is meg lehet csodálni a varsói panorámát, ha valaki feljön ide a 30. emeletre. Egyébként oda érdemes felmenni. De még most is fejlesztik ezt az épületet. 2000-ben például egy hatalmas órát avattak itt. A torony minden négy oldalára raktak egy-egy óraszámlapot, és ezek a lapok egyenként 6 méter átmérőjűek, úgyhogy ez a legmagasabb óratorony a világon 2000 óta. A történelem kedvelői szinte biztos, hogy Varsóban elmennek a Felkelés Múzeumába, mert hogy a harcok kitörésének 60. évfordulóján megnyitották ezt a Felkelés Múzeumát, és az volt a cél, hogy akik életüket adták a szabadságért, azoknak legyen egyfajta mementó. És a kiállítás be is mutatja, hogy a híres varsói felkelés miként történt, mik voltak a legfontosabb események, és hát a múzeum szíve az az acél emlékmű, ami az épület minden emeletén keresztül halad, úgyhogy vannak fotók, filmek, emlékfal, hangfelvételek. A történelem kedvelői szerintem biztos, hogy el fognak ide jönni, ha van annyi idejük egy varsói látogatáskor. Még nálunk a Csodák palotájába megyünk, hogyha szeretnénk fizikai kísérleteket látni hétköznapi módon. Nos, a Kopernikusz Tudományos Központ, ez valami hasonló Varsóban, ahol nincs előírt kis útvonal, hanem mindenféle témák után mehetünk, és tényleg csodálkozhatunk azon, hogy milyen fantasztikus fizikai dolgok vannak. Kipróbálhatjuk, hogy mit érzett Armstrong, amikor a Holdra lépett, a bűnesetek közül a legrejtélyesebbeket megpróbálhatjuk megoldani, az óceán mélyére vagy egy vulkán belsejébe is bejutunk. Úgyhogy ez egyfajta természettudományi múzeum, ez a Kopernikusz Tudományos Központ, de nagyon jól megcsinálták tényleg. Varsóban jó pár park van, bár ami engem leginkább meglepett, az, hogy beültem az autóba, még a nem tudom, harmadik, negyedik varsói látogatásom alkalmával, amikor éppen kocsival voltam, és Az egyik téren egy hatalmas pálmafa volt, és hát azon csodálkoztam, hogy ez meg hogyan, mert hogy ez akkora volt, hogy nem gondoltam, hogy csak úgy arrébb lehet vinni mondjuk akkor, amikor jön a tél, és azért mínusz fokok itt azért dübörögnek télen, mínusz 10, mínusz 12 fok gyakran van. Hát bármennyire is csinálnak most már olyan pálmákat, amelyek bírják a fagyokat, azért fura volt, hogy Lengyelországban, a fővárosban, Varsóban pálmafás tér van, és hát az akkora volt a pálmafa, hogy nem értettem, hogy hogyan mozgatják. És hát kiderült, hogy sehogy nem mozgatják, mert az ott marad, mert hogy nem valódi pálmafa, csak szoborként megcsinálták, de annyira sikeres volt, hogy azóta is ott díszelek, vagy hát legalábbis amikor utoljára ott voltam, akkor ott díszelget, úgyhogy Lengyelországban tudunk pálmafás főteres képet is készíteni, és gondolom még a hideget is kibírja ez a fajta szerkezet, amiből ez készült. De hát nem élő. Varsóban vannak ingyenes koncertek is nyáron, vasárnaponként Chopin koncertek. Ezeket az igazi műértők mindig meghallgatják, hogyha vasárnap is Varsóban tartózkodnak. A Visztula, ugye így hívják Varsó folyóját, és vannak strandok is. A Visztula mellett pedig kerékpárutak húzódnak, és néhány helyen pedig nagyobb kis éttermek, vendéglők, teraszokkal, ahonnan lehet bámulni a víztükröt. Mini strandok is vannak, folyami kikötők, a nyári hétvégeken pedig lézersókat is rendeznek a multimédiás Szökőkút parkban a Visztula folyó mellett. Nagyon sok múzeumot találunk Varsóban, bár hozzáteszem nem annyit, mint a skandináv országokban, mert Oszlóban például annyi van, hogy az egyfőre eső múzeumok számában szerintem vezetnek a norvégok, de azért a lengyelek is csinálnak sok mindennek múzeumot. Van például olyan, hogy Lengyel Vodka Múzeuma. Ez egy korábbi alkoholgyárnak a területén található, és hát mindent megtudhatunk a lengyel vodkáról. De ha már az ételeknél, meg az italoknál tartunk, nos, mint mondtam, a lengyel konyha az tényleg a magyar gyomornak igazán finom, mert hogy eszünk jó kis kolbászokat, sülteket, krumplit krumplival, ugye hát nagy burgonyatermesztő Lengyelország. És hát vannak azért trendi helyek is már, hogyha valaki inkább a degustációs menük világát kedveli. A varsói fagylaltorra még nagyon büszkék, és a Huzetka torta az, ami még híres, meg a Wedel csokoládé. De hát hozzáteszem, ha igazán sokat akarunk enni, akkor érdemes elmenni a lengyel éttermek hetére, vagy akár valamelyik hétvégi gasztrofesztiválra, mert ilyen is van Varsóba, bár azért, hogy haza is beszéljek, mi már azért jó néhány ilyenben leköröztük Varsót, meg hát Prágát is, meg Pozsonyt. De attól még egy varsói kirándulás fantasztikusan jó lehet, úgyhogy ha valaki erre jár, akkor azt gondolom, hogy nem fog unatkozni. Tovább kalandozunk Lengyelországban, elmegyünk Krakkóba, kedvenc városaim egyike egyébként. Autóval is pillanatokon belül el tudunk jutni ide, nem csak Budapestről, hanem jó pár vidéki városból is, hát nyilván Észak-Magyarországból a leggyorsabban. Nem véletlen, hogy Krakkóból is például a magyarországi fürdőhelyekre sok turista érkezik. De hát mi meg megyünk Krakkóba, és akár úgy is érdemes ide eljönni, hogy egy kellemes vacsorát elköltünk, egy éjszakára megszállunk, és utána hazamegyünk másnap, hogyha megnéztünk még néhány dolgot. Mert hogy az éjszakai élet is, főleg késő tavasszal, nyáron szerintem fantasztikus. A bárok, a kiülős éttermek, a kávézók. Amikor autóval először voltam itt Krakkóban, akkor még nem voltak ezek a nagy foglalási rendszerek. Szóltam valakinek, hogy hát igazából jó lenne itt megszállni, és mondta, hogy jó, hát az ismerősének van egy kiadó lakása, és valami fantasztikus milyen jacuzzis villába vitt, és tényleg fillérekért megszálltunk, és nem volt benne semmi átverés. Nem is hittem el egészen addig, amíg már ott nem hagytuk az egész helyet, és még mindig nem vertek át, akkor éreztem, hogy na hát ez tényleg komoly, hogy létezik ilyen. Egyébként nagyjából 800 ezeren laknak Krakkóba, és nagyon hosszú ideig fővárosa volt Lengyelországnak. A mai napig viselheti a címerében azokat a jelezhetőségeket, amelyeket egy főváros viselhet. A hivatalos neve is az, hogy Krakkó királyi főváros egyébként, mert hogy Lengyelország fővárosa volt hosszú ideig. Az 1100-as években született egy lengyel krónika, eszerint Krakkó neve Krak fejedelem nevéből származik, de egyébként hát ez a Krak hollót jelent, úgyhogy egy holló nevű személy szállása lehetett itt, vagy hát a hollókról is kaphatta általában a nevét Krakkó, tehát hollókat jelent. A városban először a Wawel nevű magaslaton épült egy erőd, és hatalmas mocsaras terület volt errefelé, úgyhogy igen jól védhetőnek bizonyult, ezért is telepedtek meg nagyon hamar itt a szlávok. Aztán 989 után első Mieszko és fia Vitéz Boleszláv fordította meg ezt a területet, és nagy birodalmat hozott létre, hát legalábbis akkori mércével képest is azért jelentőset. Püspöki székhely lett Krakkó, majd újító Kázmér uralkodása alatt 1038-ban Lengyelország fővárosává is vált. Hosszú ideig az itteni katedrálisban koronázták a lengyel királyokat. Volt egy olyan időszak Lengyelország felosztását, háromszori felosztását követően, amikor formálisan Krakkói köztársaság is létrejött, és ilyen egyfajta furcsa szabad város, ilyen városállam volt egy időben. De egyébként a vesztes háborúkban a városfalak nagy részét lebontották a győztesek, hogy gyengítsék a védekező képességét a lengyel településnek. Ezzel együtt azért mindent nem bontottak le, úgyhogy számos gyönyörű középkori épület megmaradt, a patricius házattól kezdve egészen a vár egy részéig, és hát a főtér pedig valóban a legszebb talán az egészben. Úgyhogy volt olyan időszak, amikor Krakkó a legnépszerűbb európai város címért is harcban állt, és bekerült a top 10-be, és Krakkó királyi történelmi központját nagyon sokan felkeresték, az óvárosi területet. Az itteni piactér az, ahol szinte mindenki megfordul, de érdemes megnézni még a régi zsinagóga épületét, ugye a déli résznél, a Jagelló Egyetemet, itt van a híres Székesegyház, a Vaveli Székesegyház, és a lengyel királyok nyughelye is. A Szent Katalin templom szintén a kötelező látnivalók közé tartozik. Ha érdekel valakit Krakkó történelme, története, akkor a régészeti múzeumba is elmehet akár. De ha csak átlagos turistaként érkezik, akkor valószínűleg inkább a kiülés éttermek, a kávézók érdeklik. No meg hát persze azért a Vaveli Székesegyház, mert az kötelező látnivaló, meg a királyi palota. A palotában ma egy fegyvermúzeumot találunk, nyílpuskák vannak itt, kardok, pallosok, sodronyingek, páncélok, pajzsok, meg jó pár ágyú is, de meg lehet nézni a királyi magánlakosztályokat is, mert hogy a palota termeit eredeti állapotuknak megfelelően felújították, és hát a fali kárpitokat is ide visszarakták, szőnyegeket, festményeket, bútorokat, fali órát, porcelánokat, szinte mindent, és akkor ezeket meg lehet csodálni itt a termekben. A díszteremekben fogadták a középkorban a különböző követeket, sőt, külön volt egy követfogadó terem, ami a dísztermek egyike, és a termek termének is nevezik, meg a fejek termének is nevezik. A fejek terme, ez a második elnevezés, ez onnan van, hogy 194 faragott fej díszítette. Hát ezek egy része megsemmisült, 30 faragott fej azért megmaradt a mennyezeten, úgyhogy ez egy nagyon érdekes terem, ez a fejek terme. A sas terem még érdekes, ahol rengeteg lovasképet találunk. A szenátori ülésterem pedig a krakkói királyi palota legnagyobb terme, a nemesi országgyűlés, amikor itt volt a főváros, akkor itt ülésezett. A lengyel királyok koronázási jelvényeit azt a Zsigmond toronyban őrzik, mert hogy itt van egy hatalmas kincstár, ékszereket, díszes kardokat is találunk itt, és a kincstárban van, mégpedig a Hedvig Jagelló teremben a csorbakard a 14. század óta, a lengyel királyok koronázásakor ez egy kötelező dolog, ez a koronázási pallos, ez egy koronázási kard. A Vaveldomb alatt Krakkóban találunk egy mészkőbarlangot, és ezt sárkánybarlangnak hívják, mert hogy a legenda szerint itt a környéken egy sárkány garázdálkodott. Az 1970-es években egy tűzokádó sárkány szobrot is a Vavel sárkány tiszteletére felállítottak itt a barlang bejáratánál. Nagyon érdekesek a krakkói templomok, a Vaveli Székesegyházról már meséltem, de a Mária templom, a Szent Adalbert templom szintén a fontos látnivaló közé tartozik, de Szent Borbála is kapott templomot, a Szent Kereszt templom, a Szent Egyet templom, de tényleg csodálatos templomok sokaságát találjuk Krakkóban. Hogyha valaki egy templom túrára szeretne indulni, akkor szerintem tökéletes helyszínt választott. A város főterén találjuk az úgynevezett posztócsarnokot, ami egykor hatalmas kereskedelmi központ volt. Exotikus áruk kerültek ide, fűszerek, sejem, viasz, bőr, és becserélték ezeket különböző textiltermékekre, amiket Krakkó környékén állítottak elő, de só meg ólom volt még az, amivel fizettek a kereskedőknek a fűszerekért, meg a sejemért, úgyhogy hatalmas kereskedelmi központ volt akkor itt Krakkóban, és hát volt ezen bőven profit, úgyhogy nagyon pompás város lett Krakkó, lehetett díszíteni, csinosítani. A posztócsarnok első szintjén a Nemzeti Múzeumnak a képcsarnokát, a galériáját találjuk, de a legtöbben ugye az árkádok környékét barangolják be, ahol rengeteg kis üzlet van, aranyművestől kezdve fafaragón át mindenféle mást találunk itt, meg hát itt is azért ugye posztó, ruhanemű van a mai napig. Krakó főterénél van még egy érdekes palota, ez a báránypalota, vagy bárányokhoz palota. A hagyomány szerint a palota helyén egy olyan kocsma volt, ahol az udvaron a juhkereskedők dolgoztak, kereskedtek, és adtak el juhokat a krakói lakosoknak, úgyhogy ezért lett báránypalota az elnevezése ennek a háznak. De ami miatt igazából érdekes, hogy mivel sok volt errefelé a kereskedő, ők szomjasak voltak, éhesek voltak, úgyhogy megépült itt az akkori középkori világ egyik leghíresebb vendéglője. És annyira híres volt, meg annyira szépen díszített, hogy aztán az egyik királyi famulus megvásárolta, és palotává alakította át az egészet. Volt egy olyan időszak, amikor a bárányt azt ismét egyfajta gasztrokulturális központtá visszaalakították. Az 1900-as évek vége felé festménygaléria, meg kávézó is működött benne, meg sok minden más, de volt még katonai kórház is. Krakkóban találunk egy vörös téglás épületet is, ami egy kicsit hasonló a varsói királyi palotához. Ez korábban fegyverraktár volt, ma az egyik krakkói múzeumnak a kiállító helye. A Kazimierz negyedben találjuk a régi zsinagóga épületét, itt rengeteg zsinagóga van, a Kupa zsinagóga, az Izsák zsinagóga, a Magas zsinagóga, és sorolhatnám tovább, mert van még jó pár zsinagóga. A krakkói erődrendszeret pedig szintén megcsodálhatjuk, hogyha érdekelnek ezek a fajta történelmi nevezetességek is minket, amikor turistaként Krakkóba látogatunk. Többfajta túra is van. Van például olyan, hogy gótikus Krakkó, amikor megmutatják a ferences templomot, meg a gótikus templomokat. Van olyan, hogy barokk Krakkó, meg hogy 19. századi Krakkó, tehát ilyen túrákat is lehet tenni egyébként. Az biztos, hogy rengeteg-rengeteg látnivaló van Krakkóban, tehát szerintem itt egy hetet is el lehet tölteni, bár az átlagos magyar turisták főként busszal érkeznek ide, és egy-két napig vannak itt, maximum 3 napig pedig, hát bőven lenne még lehetőség arra, hogy itt pár napot eltöltsünk, annyi sok látnivaló van. Ha valakinek nincs túlságosan sok ideje, akkor is viszont biztos, hogy eljut majd az óriási főtérre, ami Európa legnagyobb főtere volt egykor, a Rynek-Glovnyira, és biztos, hogy megnézi majd a piros kéttornyú Mária templomot. A Wawel pedig, ugye, ami a királyok és hercegnők székhelye volt, szintén fontos látnivaló, ugye a koronázási helyszín. Krakkóban remek piacokat is találunk. Van Bolha piac, klasszikus lengyel piac, hát ugye én még emlékszem arra az időszakra, amikor Sopronban is lengyel piac volt hétvégenként, és akkor ott vettem egy frankó ezüstszínű kabátot, és abba jártam, úgy néztem ki, mint egy űrhajós. De hát Lengyelországban aztán tényleg Krakkóban vannak igazi lengyel piacok, meg van luxus kirakodóvásár is, úgyhogy ha szeretjük a csecsebecséket, akkor itt biztos, hogy fogunk találni bőven ilyet. Ha autóval, autóbusszal jönnek ide vendégek Krakkóba, akkor elmennek az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor múzeumát megnézni. A hírhet koncentrációs tábor valóban elképesztő és tanulságos, minek nem szabad megtörténnie. De erről eszünkbe juthat az is, hogy ugye Spielberg csinált egy híres filmet, a Schindler listáját, és Schindler gyárát mutogatják errefelé, mert hogy ma múzeumként működik, és meg lehet nézni például Schindler dolgozó szobáját is. De megmutatják azt a falat is, ami egykor a zsidó gettót elválasztotta a város többi részétől, annak a maradványait. Ahová pedig még szintén nagyon sokan elmennek, azok a híres sóbányák. A Vielicka sóbánya a legismertebb, ahol még föld alatti tavakat és sós tavakat találunk, és igazi kalantúra, amikor a bányászok nyomait így nézegetjük, felkeressük, és hát valóban ez talán a legattraktívabb, legizgalmasabb bányák egyike. Krakkóban találjuk a legrégebbi lengyel temetőt, a Kazimierz negyedben, a zsidó negyedben, az 1500-as évekből már vannak itt sírok, sírkövek. Érdemes kipróbálni a helyi ízeket. Míg azt mondtam, hogy Varsóban burgonyát burgonyával fogunk kapni, hát itt is kaphatunk burgonyás krumplis ételeket, de errefelé nagy divat a káposzta a legkülönbözőbb formációban. A káposztás tésztát például nagyon szeretem, de a pirogot is érdemes kipróbálni mindenhol. de a palacsinták közül nekem azért tetszett jó pár, mert itt volt burgonyás palacsinta, és nekem gyerekkoromban nagy dolog volt az, hogy apám meg anyám csinált krumplis palacsintát, és hát mások nem nagyon csináltak a Sopronban a többiek krumplis palacsintát, hanem a szokásos kakaós, lekváros, túros palacsintákat készítették, és hát az, hogy burgonyás palacsintát tettünk, az nagy dolog volt, és akkor nagyon örültem, amikor felfedeztem, hogy Krakkóban is lehet kapni burgonyás palacsintát. A különböző sajtorták még nagyon érdekesek. Voltam olyan étteremben, ahol 7 különböző sajtorta típust is meg lehetett kóstolni, vagy meg lehetett volna kóstolni, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Nem volt gondom a parkolással, mert viszonylag könnyen le tudtam parkolni mindegyik alkalommal a Krakkóban, tehát vagy szerencsém volt, bár szerencsében nem hiszek, hogy inkább azt gondolom, hogy ügyesen megoldottam, vagy sokat imádkoztam, de minden esetre lett parkolóhelyem, de korán sem volt nehéz feladat ezt megugrani. Krakkó azért a gasztronómiáról is szól mindenképpen, tehát tényleg rengeteget ettünk, akárhányszor erre jártam, pereceket például. Hát ez az obvarzanka, ez egy ilyen helyi perec, ezt állandóan reggelire, ebédre mindenhol adták, és mindig ettem, meg külön is lehet kapni persze jó pár helyen. Van fánkbolt, meg külön édességbolt, csokibolt, karamellabolt, hát ugye még emlékszünk ezekre a lengyel karamellákra, és vannak nagyon jó mákos sütemények is. A híres krakkói perec egyébként annyira híres, hogy külön tanúsítványt adnak annak a pésének, amelyik megfelelő módon el tudja készíteni. Hát persze ettől függetlenül azért mindenki mindenhol árulja, de elvileg van autentikus, eredeti ilyen helyi perec, meg hát vannak a másolt perecek is, de nagyon finom attól még szerintem mindegyik, bár nem tudom, hogy én eredetítettem, vagy pedig csak valaki próbálkozott és nekem eladta. A gombás ételek még nagyon népszerűek, vargányaleves a legtöbb lengyel ízeket, krakkói ízeket kínáló étteremben fellelhető, és bőven vannak húsételek, meg bőven vannak vegetáriánus ételek is. Krakkó is valamilyen listán az én mezőnyben volt, ami a vegetáriánusoknak szólt, erre a sógorasszonyom emlékeztetett, hogy ez fontos dolog, mert hogy ő vegetáriánus, úgyhogy ha valaki szintén így érkezik, akkor megtalálhatja Krakkóban a számítását, nem kell kétségbe esetten keresni a zöldséges boltokat. Igazán nagy átverésről, problémáról, nehézségről nem tudok beszámolni, pedig nagyon sokszor voltam, mondom, itt Krakkóban is, meg Varsóban is, úgyhogy nem voltak olyan drámai dolgok. Igazán nagy turista lehúzásba se futottam bele, persze az igazsághoz tartozik, hogy vagy anyukámmal voltam, és hát eleve még abban az időszakban voltam, amikor tényleg nem nagyon volt ez divat, vagy nem is volt rá lehetőség, mert még szervezetten működtek ezek a túrák. Utána meg már rutinossá váltam, és ki tudtam védeni ezeket a próbálkozásokat. De azt kell mondanom, hogy tényleg Krakkó olyan úti cél, hogy úgy is megéri elmenni, hogy van egy hosszú hétvége, és beülünk az autóba, és egy jót vacsorázunk, megnézzük a főteret, sétálgatunk, bemegyünk egy templomba, és már úgy érezzük, hogy egy picit megérintett minket a történelem szele. Lengyelországban egyébként Varson és Krakkón kívül rengeteg nevezetesség van még, 30 műsort is legalább meg lehetne ezekkel tölteni, tehát tényleg nagyon-nagyon érdekes, és hát nagyon sok leg dologban is Lengyelország első. Lengyelországban volt például a világ első fejjel lefelé álló háza, a domború faházat fejjel lefelé építették fel egy erdőben, és úgy néz ki, mint valami mesében, úgyhogy állítólag ezt ötletelték először, és hát utána már jó pár helyen megvalósítottak hasonlóakat, Kínában több ilyen is van. Európa legrégebbi étterme is Wroclaw városában, Lengyelországban található, 1275-ben nyitották meg, és hát persze kihagyásokkal, de a mai napig működik egyébként a Pivnica Świdnicka. És szintén a tények közé tartozik, hogy nagyon korán házasodnak a lengyelek. Volt egy olyan év, amikor a legfiatalabban házasodtak össze, és talán még mindig igaz ez. Minden esetre 26 éves korukban kötnek házasságot, és az Európai Unió más országában ez 26 fölötti, úgyhogy ez is érdekes egyébként. De turisztikai szempontból fontos még az is, hogy Lengyelországban van a világ legnagyobb kastélya, legalábbis, hogyha csak a kastély alapterületét nézzük, és nem pedig a hozzátartozó egyéb területeket is, hiszen Franciaországban például a Chambéry kastély, a Loire-menti kastélyok közül azért szintén hatalmas park övezte óriási létesítmény, de Önmagában a Malborki kastély, ami egykor a német lovagrendnek volt a hatalmas vára, az rendkívül nagy alapterületét tekintve, hiszen védelmi célokat is használt, és hát itt lényegében a német lovagrend egyfajta óriás erődítménynek szánta. Az 1200-es években épült, és a világörökség részeként megtekinthető ma. Nagyon jól néz ki egyébként kívülről is. A lengyelek úgy tartják, hogy itt itták, Lengyelországban itták az első vodkát is, hát az oroszok azért ezt nem így gondolják, minden esetre kétségtelen, hogy egy lengyel dokumentumban található a vodka első írásos emléke, és gyógyszerként használták egyébként. Úgyhogy a helyiek úgy tartják, hogy ebben is Lengyelország a legek közé tartozik. Legelőször vodkát itt állítottak elő, de hát nyilván azért ezen lehet vitatkozni. De hát nem vitatkozni mennek ide a turisták, hanem azért, hogy megízleljék a fantasztikus italokat, ételeket, csodálják a várakat, kastélyokat, és a gyönyörű természetet, főleg, hogyha ilyenkor tavasz idején, vagy akár nyáron látogatunk el Lengyelországba. A mazuri tavakról még szerettem volna mesélni, hiszen nagy kedvenceim. Este is fantasztikus, hogy milyen szépre megcsinálják. Van olyan rész, ahol még mindenféle fényárban úszó kis díszítéseket is láthatunk, úgyhogy rendkívül érdekes. A magyar turisták közül is sokan eljönnek ide, autóbuszos kirándulások mennek főleg erre a helyre. És hogyha már itt vagyunk, akkor a környéknek az ízeit is megkóstolhatjuk. A burgonyás ételekről, a kolbászos ételekről, meg a híres perecekről, főleg a krakói perecről már sokat meséltem a műsorban. De itt a mazuri tavak vidékén is vannak specialitások, főleg a helyi kolbászok nagyon finomak, úgyhogy mindenképpen ajánlom ezt az ide látogatók figyelmébe. És ami még érdekes, az a lengyel éjszakai élet, tehát itt aztán valóban részt vettünk fergeteges bulikban, eseményeken, rendezvényeken, de a lengyel esküvő az még nagyon-nagyon érdekes. És ha már közeledik a húsvét, a húsvét is egy fantasztikus ünnep Lengyelországban. Itt aztán tényleg vasárnap mindenhol megszólalnak a templomok harangjai, de egy picit másképpen, mert hogy Krisztus feltámadását hirdetik. Van egy település, ahol az a legenda él, hogy a húsvéti harangok hangjaitól féltek a gonosz erők, úgyhogy alaposan kell harangozni. Ráadásul ez arra is jó volt, hogy a Tátrában alvó lovagokat mindig felébresszék, és harcba indulhassanak Lengyelország szabadságáért. Nagyon komoly húsvéti vásárok vannak, díszes felvonulások is jó pár lengyel településen. Van, ahol húsvéti pálmát készítenek, rengeteg helyen festenek húsvéti tojásokat, és nagy szombaton díszes kosarakban visznek ételeket megszenteltetni. A kolbász, a sonka, a tojás, a sütemények, a bárány, ezek mind-mind megjelennek húsvétkor a lengyel asztalokon. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra.